Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén magasztaljuk Urunkat, énekeljük a 78. Zsoltár első versét. A Zsoltár vers így kezdődik: Hallgass én népem az én törvényemre. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Halljátok az élő Isten beszédét, szeretett testvéreim, úgy, amint írva van Jeremiás próféta könyve 42. fejezetében, az elsőtől 17. terjedő versekben. Jeremiás próféta könyve 42. fejezetében, az elsőtől 17. terjedő versekben Isten igéje így szól hozzánk. Eljött pedig a csapatoknak minden tisztje, és Jóhanán, Káréjának fia, és Jazánia, Ozániának fia, és az egész nép kicsintől fogva a nagyig. És mondták Jeremiás prófétának: Hallgass meg alázatos kérésünket, és könyörög értünk az Úrnak, a te Istenednek minden maradékáért, mert kevesen maradtunk meg a sokaságból, mint a te szemeid is jól látnak minket. És jelentse meg nekünk az Úr, a te Istened az utat, amelyen járjunk, és a dolgot, amit cselekedjünk. És mondta nekik Jeremiás próféta: Meghallottam. Íme én könyörgök az Úrnak, a ti isteneteknek, a ti beszédetek szerint, és mindazt, amit felel az Úr nektek, megjelentem nektek, el nem titkolok semmit tőletek. Ő pedig mondták Jeremiásnak: Az Úr legyen ellenünk tökéletes és igaz tanú bizonyság, ha nem mind ama beszéd szerint cselekszünk, amellyel elküld téged mi hozzánk az Úr, a te Istened. Ha jó, ha rossz, hallgatni fogunk az Úrnak, a mi Istenünknek szavára, amelyért mi téged őhozzá küldünk, hogy jó dolgunk legyen, mert mi hallgatunk az Úrnak, a mi Istenünknek szavára. Történt pedig 10 nap múlva, hogy szólott az Úr Jeremiásnak, és odahívta Jóhanánt, Káréjának fiát, és a seregeknek minden tisztjét, akik vele voltak, és az egész népet kicsintől fogva nagyig. És mondta nekik: Ezt mondja az Úr Izraelnek Istene, akihez küldöttetek engem, hogy megjelentsem előtte a ti könyörgéseteket. Ha állandóan megmaradtok-e földön, felépítelek titeket, és el nem rontalak, és elplántállak titeket, és ki nem gyomlállak, mert megbántam a gonoszt, amit cselekedtem veletek. Ne féljetek a babiloni királytól, akitől most féltek. Ne féljetek tőle, azt mondja az Úr, mert veletek vagyok, hogy megtartsalak, és megszabadítsalak titeket az ő kezéből. És irgalmasságot cselekszem veletek, hogy irgalmas legyen hozzátok, és lakni hagyjon titeket a ti földeteken. De ha ti ezt mondjátok, nem lakunk-e földön, nem hallgatván az Úrnak, a ti isteneteknek szavára mondván, nem, hanem Egyiptom földjére megyünk be, ahol nem látunk harcot, és nem hallunk trombitaszót, és kenyeret nem éhezünk, és ott lakozunk. Most azért halljátok meg az Úrnak szavát, Júda maradékai, ezt mondja a seregek ura, Izrael istene. Ha ti csak orcáitokat fordítjátok is úgy, hogy bemenjetek Egyiptomba, és bementek, hogy ott tartózkodjatok, akkor a fegyver, amelytől ti féltek, legott utolér benneteket Egyiptom földjén, és az éhség is, amitől rettegtek, körülvesztiteket Egyiptomban, és ott haltok meg. Mert az lesz, hogy mindazok a férfiak, akik úgy fordítják orcájukat, hogy bemenjenek Egyiptomba, hogy ott tartózkodjanak, meghalnak fegyver, éhség és dökhalál miatt. Egy sem marad meg közülük, és nem szabadul meg a veszedelemtől, amelyet én hozok reátok. Istennek szent lelke tegye áldottá közöttünk a felolvasott igét, annak megértését és befogadását. Jöjjetek, ezért imádkozzunk. Istenünk, mennyei atyánk, köszönjük a mögöttünk lévő ünnepeket, amelyekben megértettük, hogy isteni kezed nyilvánvaló nyomokat hagyott a földön, és a hétköznapot ünneppé fundálta, amikor meg-megemlékezünk szereteted testet öltéséről és megváltásunk titkáról. Most, hogy túl vagyunk az ünnepeinken, és visszazökkentünk a hétköznapi életünkbe, köszönjük, hogy megszokott dolgainkat és időnket is használni tudod, hogy valami fontosat mondj nekünk. Valamit, ami a hétköznapit is emlékezetessé és ünneppé képes változtatni. Valahányszor szólsz hozzánk, és az életünkbe kegyelmesen beavatkozol, isteni világod jön közel hozzánk. Szeretnénk most igéd nekünk szóló üzenetét megérteni. Tégy erre készé és képessé bennünket, igéd hirdetőjét és hallgatóit szent lelked által. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket. Ámen. Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét közöttetek hirdetni kívánom, írva található a Bibliaolvasó kalauz szerinti ige szakaszunkban. Jeremiás próféta könyve 44. fejezetében, a 15. és a 16. versben eképpen. És feleltek Jeremiásnak mindam a férfiak, akik tudták, hogy az ő feleségeik az idegen isteneknek áldoznak, és mindazok az asszonyok, akik ott álltak a nagy tömegben, és az egész nép, amely Egyiptom földjén Patroszban lakozott, mondván, abban a dologban, ami véget szóltál nékünk az Úr nevében, nem hallgatunk rád. Kedves testvéreim, Bibliaolvasó rendünk szerint ez a történet a Krisztus előtti 587. esztendőbe vezet el bennünket, és az akkor történt súlyos történelmi események hátterét tárja elénk. Ez volt az az év, amikor Nebukadnecár babiloni király Júda államát meghódította, Jeruzsálemet a templommal együtt lerombolta. Ekkor már Isten választott népének északi országrésze Izrael 135 éve nem létezett, hanem csak a déli országrész Jeruzsálem fővárossal Júda. Most, amikor ezeket a sorokat olvassuk, az is elveszett. Pedig Isten ideje korán figyelmeztette megmaradt népét, Júda lelki és politikai vezetőit, hogy térjenek meg bűneikből, és figyeljenek Isten útmutatásaira akkor is, hogyha azt nem tartják logikusnak. Emberi látás szerint, ha más a véleményük, engedelmeskedjenek Istennek akkor is. Amikor már tudni lehetett, hogy Júdával kapcsolatban a babiloni birodalom mire készül, Isten Jeremiás próféta által azt mondta nekik, hogy adják meg magukat, és akkor megmaradhatnak. A prófétát az ilyen tartalmú beszédei miatt hazaárulónak minősítették, és börtönbe zárták. Jeremiásnak pedig ezt az idő igazolta, igaza lett. A babiloniak betörtek a városba, és elpusztították azt. Az utolsó júdai királyt, Cidkiját elfogták, és a király szeme láttára két fiú gyermekét lemészárolták, ezt követően pedig őt magát megvakították, és Rabszíjon, Babilóniába hurcolták. Magukkal vitték az Isten népe színe javát is. Nebukadnezár király a zsarnoksága ellenére nem volt felettébb rossz indulattal Júda iránt. Helytartóul ugyanis egy igen-igen rátermett júdai férfiút nevezett ki, akit Gedaljának hívtak. A király megtehette volna azt, hogy babiloni hivatalnokot nevez ki, de kedvezni akart a legyőzötteknek azzal, hogy a saját fajtájukból valót emel föléjük vezetőnek. Baalisz, ammonita király nem nézte jó szemmel, hogy Isten népe ezt a nagy történelmi megrázkódtatást átvészelni látszik, ezért felbújtotta Jismáélt, a Dávid házából származó embert, hogy a helytartót, Gedaliát öljék meg. Nemzeti érzelemtől túlfűtött körök összeesküvés szerveztek ellene, és meggyilkolták. Ekkor megrettentek attól, hogy a tettük következménye majd a babiloniak bosszúja lesz. Félelmükben arra az elhatározásra jutottak, hogy a másik nagy hatalomhoz, Egyiptomhoz folyamodnak segítségért. El is indult a menekülési áradat Egyiptom felé. Amikor a határra értek, akkor kezdtek gondolkodni azon, hogy tényleg jó döntése ez, amit meghoztak. Tanástalanságukban elhatározták, hogy megkérdezik Jeremiás prófétát afelől, hogy mi az Úr akarata ebben a helyzetben. Ők már rég elfelejtették ekkorra az Urat. Nem kérdezték, nem foglalkoztak vele. Ha a próféta által Isten valamit mondani akart nekik, nem törődtek vele. Legfeljebb bemutatták a kötelező áldozatot neki, de élő kapcsolat Isten és ezek között az emberek között már régen nem volt. De most létkérdésé vált, hogy mit akar az Úr. Fogadalmat tettek, hogy ha az Úr akármit mond is, jót vagy rosszat, bármit mond, akkor aszerint járnak el. Azt megfogadják és beteljesítik. Úgy látszott, mintha valami szép reformáció indulna el, valami nagy megújulási folyamat. Mindegy, hogy mit üzen az Úr, az biztosan javunkra van, akkor is, hogyha azt rossznak éljük meg. És akkor is javunkra van, hogyha azt mi jónak ítéljük meg. Jeremiás meg is kérdezte az Urat, de az Úr nem válaszolt. Ebben a sürgető, szorító helyzetben napok teltek el. Eltelt egy nap, két nap, három nap, öt nap, hat nap, hét nap, kilenc nap. Végül a tizedik napon Isten kijelentette magát a prófétának. Az üzenet az volt, amit a próféta megértett és továbbadott, ne menjetek Egyiptomba. Azonnal forduljatok vissza. Maradjatok idehaza. mert akkor a babiloni király irgalmasságot gyakorol fölöttetek. Maradhattok a lakóhelyeteken, művelhetitek a földjeiteket, lakhattok otthonaitokban, élhetitek a mindennapi életeteket, de ne menjetek oda, ne menjetek Egyiptomba, mert ha mégis oda mentek, elpusztultok, éhhalál által, és a babiloniak bosszúja ott is utolér majd benneteket, ahol úgy gondoltátok, hogy meghúzhatjátok magatokat. Ekkor így olvassuk, a kevéi Azariá és Jóhanán azt mondta, nem üzente ezt Istenünk. Kevéi Jóhanán és Azariá öntelt rossz indulatút jelent ez a kifejezés, amit kevéinek fordít a magyar szentírás. Mindig vannak önigazságában szenvedő emberek az Isten népe körében, akik a gyülekezetben tudnak hangulatot csinálni. Bennük Azariá és Jóhanán lelke van. Sikerült nekik az embereket felingerelni úgy, hogy Isten beszédének nem hittek, és elindultak Egyiptom felé. Sőt, Jeremiás prófétát és az íródeákját, Bárukat is magukkal hurcolták. Jeremiás könyve beszámol arról, hogy Egyiptomban egészen rövid idő alatt idegen isteneket kezdtek tisztelni, és nekik kezdtek áldozatot bemutatni. Ez a magatartás egészen meghökkentő. Azért meghökkentő, mert a hívő életben ez egyáltalán nem egyedi. Amikor nagy baj volt, azt mondták, akár jó, akár rossz, hallgatunk az Úrnak, a mi Istenünknek szavára. Csak hogy ekkor ők már eldöntötték, akármit mond az Úr, mi akkor is Egyiptomba megyünk. Amikor pedig Isten nem a szájuk íze szerint szólt, azt mondták, nem engedelmeskedünk neked abban, amit az Úr szólott nekünk. Hogy merészelhet ember ilyet mondani? Hogy veszi a bátorságot? Figyeljünk erre, szeretett testvéreim! Hogyha megfigyeljük, itt az Istennel való kapcsolatunknak a különböző szintjeiről van szó. Ez ennek a mai igénknek örök mondani valója. Nem csak akkor volt érvényes régen, hanem itt közöttünk is érvényes. Az első szint mindenképpen az, hogy Isten megszólítható. Ezt mondták a menekülők a prófétának, mondja meg nekünk, azaz jelentse ki nekünk, Istened az Úr, hogy milyen úton kell járnunk. Mondja meg nekünk, adjon kijelentést nekünk az Úr. Ebből az derül ki, hogy hitték, Istennek van időszerű üzenete az ember számára. Isten kész arra, hogy kinyilatkoztassa magát az embernek. Mondja meg nekünk, Istened az Úr. Ez a kép azt jelenti, hogy Isten nem a távoli messzeségben, hanem beszélő közelségben van hozzánk. Azok a bálványok, akiknek Egyiptomban hódolni kezdtek, emberi kéz, tehetetlen és személytelen alkotásai. Ézsaiás próféta beszél erről hasonló tartalommal, amikor így tanít. Az ember tüzet gerjeszt, fát vesz és melegszik, meggyújtja és kenyeret süt, sőt Istent csinál abból és imádja. Bálvány készít belőle, és előtte leborul. Felét a tűzben megégeti, pecsenyét süt, a maradékból pedig Istent készít. A mi Istenünk nem ilyen. Ő megszólítható, és az azt jelenti, hogy ő élő személy, aki kész kijelenteni magát nekünk, kész tanácsolni bennünket, nem csak válsághelyzetekben, amikor összekavarodik körülöttünk és bennünk minden, hanem akkor is, amikor az élet derűs, napos oldalát járjuk. Hajlandó arra, hogy vezessen, hogy tanácsoljon, megszólítható, és az élet kérdéseinket meg lehet vele osztani, ma is, szeretett gyülekezet. Jeremiás hallgatóságának a hit életéről árulkodik, hogy nem közvetlenül kérdezték meg ők maguk az Urat, hanem oda mentek a prófétához, hogy kérdezd meg az Urat, a te Istenedet. Milyen különös ez a szóhasználat, a te Istenedet. A te Istened nem a mi Istenünk. Itt már az Isten és az ember kapcsolatában valami vékony repedés kezdődött el. Elkezdődött egy törési folyamat, ami aztán teljességre is jutott. De itt még a szavak által, a kegyes szóhasználat által valahogyan elfedezhető, elmaszatolható volt. Kedves testvéreim, mindnyájan megszólíthatjuk és megkérdezhetjük őt, akik itt vagyunk. Sőt, nekünk az a nagy lehetőségünk van, hogy Jézus Krisztus nevében kérjük őt. Ő maga mondja a János evangéliuma egyik versében, amit csak kérni fogtok az atyától az én nevemben, azt megadja néktek. Egy neves szakíró azt mondja, a Jézus nevében kérő imádságról, az imádkozó embernek a kijelentő Istennel való összetartozását jelzi. Ha én Jézus Krisztus nevében kérem az atyát, akkor az az én Istennel való összetartozásomat jelzi. Aztán Mátyás Ernő, a sárospataki teológia egykori tudós tanára pedig azt írja, Jézus nevében akkor imádkozhatik az ember, amikor találkozik a feltámadottal. Amiképpen az Atya Jézus földi működése idején Jézus jelenlétéért biztosította a kérések és a különböző kívánságok teljesülését, úgy husvét után Jézus nevében mondhatják az övéik az imádságaikat. Husvét előtt Jézusra nézve hallgatta meg az imádságokat, a vak Bartímeusét. Jézusért támasztotta föl a naini özvegy egyetlen gyermekét. Akkor Jézusra nézve gyógyította meg a kapernaumi százados szolgáját. De husvét után az ő nevében járulhatunk hozzá, ugyanolyan eséllyel és ugyanolyan nagy lehetőségekkel, mint akik husvét előtt Jézus Krisztusért ő ránézve részesülhettek az Atya jóságában. Ha szeretett testvéreim, tegyük ezt. Merjünk hittel Jézus nevében kérni, hálát adni, bűneinket megvallani, imádkozni. Megkérdeztetni persze a próféta által, hogy mi legyen az utunk, sokkal kényelmesebb, mert nem kell Istennel folyamatosan kapcsolatban lenni. Ha megkérdeztük és választ kaptunk, akkor élhetjük az életünket tovább Isten nélkül. De ha Jézus nevében én kérdezem meg önmagam, önmagunk sorsát, akkor az egy folyamatos, állandó kapcsolatot feltételez. Isten ezt akarja, ezt az állandó kapcsolatot. Ő megszólítható. Ez volt az első szint, az első réteg, ami az Istennel való kapcsolatból kitűnik. Másodszor pedig az, hogy Istennek van szava az övéihez. Jeremiás el is mondta a kijelentett igét egészen világosan. Csak hogy ez a válasz nem az volt, amit hallani szerettek volna. Csak annyi volt az igényük, hogy Isten igazolja őket, nem az, hogy vezesse és tanácsolja is őket. Ilyenkor az ember számára nem Isten az egyetlen, akitől megoldást várnak, hanem egy a sok közül. Isten nem személy, hanem valami kellék, valami eszköz arra, hogy megerősítsen abban, amit korábban nélküle már elhatároztam. Aki ha úgy szól, ahogy szeretném, akkor rendben van minden. Ha nem, akkor kimondom, nem engedelmeskedünk neked abban, amit az Úr nevében hirdetsz nekünk. A hívő életnek fontos, hogy bizalma legyen Isten iránt. Nem döntöttem el előre semmit, hanem hagyom, hogy tanácsoljon. Ha szeretnénk valamit, akkor azt is el lehet Istennek mondani, de azzal a nyitottsággal, ahogy Jézus tette, amikor gyötrődött, és azt mondta, Atyám, múljék el tőlem e keserű pohár. Ez volt, amit ő szeretett volna. De hogy folytatja? Mindazáltal azonban ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Ha ezek a derék júdaiak elmondták volna, Uram, szeretnénk elmenni Egyiptomba. Mi úgy látjuk, az a megoldás. Ott nem bánt bennünket a fegyver, ott nem pusztít bennünket a dökhalál, ott nem kell éheznünk sem nekünk, sem gyermekeinknek. Mindazáltal azonban a te akaratod legyen meg. Ez így teljesen rendben lett volna. Nekünk is így lehetne elmondani az imádságainkat. Isten elé tárni, az, hogy a mi látásunk szerint hogy volna jó. Lehet, hogy tényleg úgy a jó. De nyitva hagyni az ajtót arra, hogyha Isten más utakon akar bennünket vezetni, akkor azt engedelmességünket használva megteheti. Jó, hogyha ehhez kötjük magunkat, hogy mindazáltal a te akaratod legyen meg, akkor is, ha más utakat tár fel előttünk. Erre Jeremiás hallgatósága nem bizonyult késznek. Ez volt tehát a második szint, az, hogy Istennek szava van, és ma is szava van az övéihez. A harmadik szint az valójában egy kérdés. Egy kérdés, amely ezt az igét olvasva felvetődik bennünk. Ez a kérdés pedig így szól, mivé lesz Isten válasza bennünk? Mert Isten nem úgy gondolkodott, ahogyan az Egyiptom határán veszteglő júdaiak, és ezért nem is követték Isten útmutatásait. Mivel az Úr nem igazolta őket, ezért Jeremiás beszédét elutasították. Kedves testvéreim, az ige hirdetés, a prófétai beszéd, a profécia rendkívül törékeny eszköz. Nagyon emberi beszédnek látszik, emberi műnek csupán, mert nem azonnal derül ki, hogy melyik az igaz profécia és melyik a hamis, hanem sokszor időnek kell eltelni. Ez az ige hirdetésnek is a sajátja. Egy kiváló szakíró azt mondja, a prédikáció legalább annyira Isten szava, mint amennyire emberi beszéd. Az, hogy a prédikáció emberi beszéd, ezzel gondolom nincs bajunk. Hiszen vasárnaponként idejön egy fekete ruhás ember, és mond valamit a szószékről. Hallani lehet az emberi beszéd. De ha elfogadjuk ezt a tételt, hogy legalább annyira Isten szava is, mint amennyire emberi beszéd, akkor az nagyon súlyos. És ezt nem csak ez a szakíró mondja, hanem már reformátoraink is így fogalmaztak. A prédikáció Isten szava. De honnan lehet tudni egyáltalán, hogy a profécia igaz? Hogy tényleg úgy van-e, ahogy Jeremiás mondja? Nos, ez nem mindig rögtön derül ki. Onnan lehet tudni, hogyha beteljesedik, akkor az Úrtól van. És Jeremiás beszéde beteljesedik. Úgy lett, ahogy mondta. A nagy létszámú menekült közösségből csak nagyon kevés ember tért haza később. Ez a veszély a mai embert is fenyegeti, amikor a Bibliát puszta emberi műnek tartjuk, egy könyvnek csupán az ókor nagy irodalmi alkotásai közül. Akkor, hogyha olvasunk belőle valamit, és azt vagy nem értjük, vagy ha értjük, akkor úgy érezzük, hogy az bánt bennünket, az néha egy picit csontot ér, ott valamit változtatnunk kellene, akkor könnyen kimondja a mai ember azt, hogyan lehetne képes egy ilyen régi, több évezredes írás a mai világ embereinek az életkérdéseire választ adni. Szép gondolatok vannak benne, de a mai világ már nem olyan. Változott. Isten nem csak tanácsolta volna itt népét, hanem nagyon szép ígéretet is tett. Ez a 42. fejezetben van leírva. Azt mondta Isten, ha visszatértek, és nem mentek el Egyiptomba, én veletek vagyok, hogy megtartsalak titeket, és megszabadítsalak. Megszabadítsalak. Jeremiás anyanyelvén ezt a gondolatot többféle kifejezés is tudja elmondani. Itt egy olyan szó van, amelyben benne rejlik az is, hogy kitépni valamit valahonnan. Isten ki tudja ragadni az övéit egy adott helyzetből, amelyben úgy érzi, hogy elpusztul, hogy innen már nincs megoldás. Valahogy úgy, ahogyan az egyik ószövetségi próféta Zakariás mondja, tűzből kikapott üszök az övéi. Mint amikor valaki belevet a tűzbe egy fadarabot, már elkezd égni, és akkor észreveszi, hogy az a fa valamire használható, valamit még lehetne belőle készíteni, gyorsan utána nyúl és kikapja. Elégedhetett volna, de kiszakította, kivette onnan, mert még valamire használható. Ilyenek vagyunk. Elveszhettünk volna, de Isten a legutolsó pillanatban utánunk nyúlt. Meglátta bennünk nem csak a bukott embert, hanem a Krisztus arcú embert, a megváltott embert. Azt az embert, akit ő tanácsolni szeretne, akinek szeretné megfogni a kezét, úgy, mint amikor kisgyermekek voltunk, és a szüleink megfogták a kezünket, és tudtuk, hogy akkor nagy baj nem történhet. Isten így van most itt, az Isten tisztelet csendjében. Van Istennek hatalma arra, tehetnénk fel a kérdést, hogy a babiloni királynál ezt valahogy elérje, hogy az övéit megszabadítsa és megtartsa? Milyen tényezők lehetnek a háttérben? Hogyan tudja Isten munkálni ennek a kemény uralkodónak a szívét, hogy ezt a maroknyi kis népet elengedje? Mit tudunk felmutatni a történelemből, meg a Bibliából? Kedves testvéreim, semmit. Az égvilágon semmit. Semmi olyan szempont nincs, ami miatt Nebukadnezár ezt a népet irgalmasan kezelte volna. Isten gazdag tárházában azonban olyan lehetőségek vannak, amelyek fölötte vannak az emberi értelemnek. Ahhoz, hogy ezt elfogadjam, Isten iránti végtelen nagy bizalom kell. Hogy azok a kérdések, amelyekből idejöttünk, amelyek talán nyomasztanak bennünket, hogyan oldhatók meg, milyen háttere van azoknak, azt nem tudja senki. Egyikünk sem tudja. De azt tudjuk, hogy Isten azoknál biztosan hatalmasabb. Ez a bizalom akkor kezd ébredni bennünk, hogyha Isten szent lelke munkálkodik az életünkben. A Szentlélek munkája az, hogy Isten igéjét igaznak bizonyítsa meg bennem. Hogy az nem csak egy régi beszéd, egy évezredes szöveg, hogy az nem csak valami, amit emberek leírtak, aztán vagy úgy volt, vagy nem, hanem az olyan valami, ami ma is érvényes, ami élő ige. Országos református egyházunk a 2024. évet az élő ige évének nyilvánította. Hát ez az élő ige ma a Sárospataki gyülekezet igehallgató tagjaiban munkálkodni szeretne, hogy az Isten igéje igaz. Addig régi emberek, régi érthetetlen beszéde, amíg az Isten szent lelke nem munkálkodik bennem. De a Szentlélek teszi meg azt, hogy a gyakran életkönyvének nevezett Biblia az életem könyve, az életet könyve legyen. Istennel való kapcsolatunknak hármas szintjéről van itt szó. Az első az volt, hogy ő megszólítható. Másodszor azzal foglalkoztunk, hogy Istennek van üzenete az övéinek. Ő kijelenti magát. Néha úgy, hogy azt mi nem tartjuk nagyon észszerűnek. De ő messzebbre lát. Mert Isten mindig nagyobb. Harmadszor pedig azt a kérdést tettük fel, mivé lesz Isten válasza bennünk? Adja meg szent lelke által azt, hogy élő igévé legyen, amelynek engedelmeskedünk, amelyet nem küldünk vissza neki, hogy nem engedelmeskedünk annak az igének, amelyet hirdettél nekünk. Mert Isten igéje élő és ható. Hagyjuk, hogy éljen és hasson bennünk. Ámen. Jöjjetek, imádkozzunk! Világmindenség Istene, köszönjük, hogy megengedted, hogy megszólítsunk téged. Megismertük, hogy ez létünk egyetlen meghatározó eleme, hogy veled kapcsolatban lehetünk. Mert tapasztaljuk, hogy minden más nagyon időhöz kötött, és előbb-utóbb elvész. Erő, fiatalos lendület, a benne kapott sok-sok öröm mind-mind időhöz kötött érték. Köszönjük, hogy nekünk szóló üzeneted éltet igazán, mert ez minden múlandóság fölött megmarad. Egyedül az, ami veled összeköt bennünket, az marad meg. Hála van bennünk azért, mert ez életkapcsolat. Kérünk, ne engedd, hogy szakadozó szál legyen ez, hanem szent lelked által szüntelen finomíts hitünket, ha kell, nyugtalaníts minket, hogy lelkünk mindaddig háborgó és békétlen, míg benned meg nem nyugszik. Kérünk, ne engedd, hogy igét semmivé legyen bennünk. Hadd legyen erő és bizalom forrása irántad. Ezzel a bizalommal járulunk hozzád, amikor kérünk gyülekezetünkért, betegeinkért, akik itt lennének, ha testi erőtlenségük nem akadályozná őket ebben. Népünk, nemzetünk sorsa e jelenlegi határokon belül és túl oldott kéve, ha úgy véljük, hogy mi jobban tudjuk a sorsunkat irányítani, mintha azt a te útmutatásod szerint tennénk. Adj megújulást, Urunk, ebben a világban, népünkben, Európában, világunkban, gyülekezetünknek, egyházunknak is, hitben, Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátottunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Áldásvételre készüljünk, énekeljük Isten tiszteletünk záró énekét, a 744. dicséret első és második versét. A dicséret első verse így kezdődik: mind jó, amit Isten tészen, szent az ő akaratja. Jöjjetek, vegyük Isten áldását! Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útjaitok az én útjaim, így szól az Úr. Mert amint magasabbak az egek a földnél, aképpen magasabbak az én útjaim útjaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál. Mert mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda-vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, magot ad a magvetőnek, kenyeret az éhezőnek, így lesz az én beszédem, amely számból kimegy. Nem tér hozzám vissza üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldtem. Amen.